keressük ki Isten tiszteltünk alapigényét. Több alapigény is lesz most az első alapigény. Jelenések könyve 21. fejezet 6. verse. Jelenések 21.6. És ezt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vízének forrásából ingyen. Tehát megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vízének forrásából ingyen. Most elérkezett egy év vége, gyakorlatilag utolsó vasárnapon ebbe az évbe, és hát nem sokára kezdünk egy új évet, tehát kezdet, vég, vagy vég és kezdet, és ennek a körforgása. És hát ennek az igének van egy alapmondani valója, most nem erről szeretnék beszélni. Inkább így lefordítva a mi nyelvünkre, a mi életünkre, hogyha most ezt az évet így gondolatba bedobozoljuk, tehát hogy nem foglalkozunk, hogy mi volt benne. Mint tudjátok, van egy ilyen gyerekeknek egy ilyen kis matematikai feladvány, hogy van egy gép, bedobunk egy almát, kijön két alma, a másik oldalt mit kell még bedobni? Mit kell bedobni? Még egy almát, igaz? Hogy így próbáljuk megnézni ezt az évet, hogy milyen voltunk mi a kezdetén, és milyenek vagyunk a végén. Hogy mi változott? Milyen volt a hitünk, milyen volt a szeretetünk, milyen lett a szeretetünk, milyen volt a békességünk, milyen lett a békességünk, milyen lett a, és milyen volt a testvérekkel való kapcsolatunk, milyen lett a testvérekkel való kapcsolatunk. És így sorba-sorba lehet értékelni, hogy van-e fejlődés az életünkben. Eltelt egy év, hogy mit hozott ez nekünk. Van, aki minden napot egyformának tart. Van, aki meg minden napot másnak tart. Gábor, akkor ezek szerint egyformának tartasz minden napot. Én szerintem a december 31 az óriási fordulónap. Például a vállalkozások életébe. Akkor tudja meg, hogy most tönkrement egy vállalkozás, vagy éppen 40%-os nyereséggel zárt. Igaz, Péter, hogyha ki lehetne tolni egy tárgy évet, akkor nagyon sok vállalkozás nagyon boldog lenne, hogy nem kell lezárni, nem kell befizetnem egy csomó adót, mert ki lehetne tolni. De valamikor számot kell adni, és most a vállalkozások életében a december 31 egy számadás. Én úgy gondolom, hogy akkor egyformák a napok, akkor egyformák az évek, hogyha valaki ezt a számadást ezt rendszeresen gyakorolja. Rendszeres odaáll Isten elé, hogy Uram, eltelt egy nap. Hogy látod? Mit látsz? Jó irányba megyek. Hogyha eltelt egy hét, Uram, ez a te akaratod, így kell, hogy éljek. Vagy eltelt egy év, hogy megnézni, hogy igen, Uram, benned voltam, csak így tovább. Vagy pedig nem, máshogy kell csinálni. Hogyha valaki így tekinti egyformának a napokat, akkor jó, akkor tényleg egyforma. De hogyha valaki nem ilyen, akkor legalább most, egyszer, évvégén értékeljük az évet, hogy milyen volt, hogy így kell tovább menni, vagy pedig változtatni kell valamin. Mindig van egy kezdet, és van egy vég. Van egy kezdet, és van egy vég. Amikor nézünk a legszörnyűbb esetet, egy halálesetet, az valamik a kezdete. Az örök létnek a kezdete. Annak, aki elhunyt. Amikor a mi életünkben meg egy örök, és egy új életnek a kezdete, az ő hiányának a való megélés. Nem könnyű dolgok ezek. Amikor valamikor befejeződik egy iskola, akkor jön a következő iskola. Egyiknek a vége, másiknak a kezdete. Amikor fiatalok összeházasodnak, eltemetik a lányságukat, a fiúságukat, és együtt élnek. Újnak a kezdete. Akkor már nem két test, hanem lesznek ketten egy testé. Újat indulnak, új kezdet van, új napírad. És a legnagyobb kezdet az életünkben az micsoda? Amikor valaki átadja az életét Jézus Krisztusnak. Előtte volt egy élet, előtte volt egy bűnös élet, ami Istentől távoli, és eljön egy kezdet, amikor azt mondja az ember, hogy én Jézus Krisztusnak akarok szolgálni. Innentől kezdve oda akarom adni az életemet neki, és nem úgy akarok élni, hogy nélkül, hanem úgy akarok élni, hogy vele. Van akarok lenni, mint ő, és egyre jobban akarok hasonlítani hozzá. Ez egy kezdet. Valaminek a vége, valaminek a kezdete. És boldog az, aki ezt a meghatározást, elhatározást meg tudja hozni. Az még boldogabb, aki minél hamarabb tudja meghozni. De aki ezt meghozta, és így éli az életét, az mit kap? Ha megkapja Jézus Krisztust az ő szívébe, az ő életébe, békét, reményt, szeretetet, testvéreket, apákat, anyákat, nagyon-nagyon sok mindent, mert Jézus Krisztus az életét adta azért, hogy ez így lehessen. Tehát valaminek a kezdete. És az a jó, hogy aki Jézusban éli az életét, annak, amikor eljön az utolsó óra, akkor mit mond Jézus Krisztus? Hogy eljövök érte, és velem leszel. Innentől kezdve velem leszel a mennyországba, helyet készítek a számodra, bejössz a mennyegzőre, együtt leszünk, mert nem kell egyedül lenned. Se itt ezen a földön, se az örök létben. Mert Jézus Krisztus ezt adja azoknak, akik odaadják az életüket neki. Mindent megad. Mindent, amire szükségünk van. Most jön a következő ige, hogy milyen is volt ez a gyermek. Hogy karácsonykor ünnepeljük, aki ünnepli a karácsonyt, aki nem ünnepli, az meg. De Jézus Krisztusra gondolunk, és ez a következő ige az Ézsaiás 9:5-6-ban van megírva, mert a gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének is, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amikor ez az ige íródott, akkor hát Izrael népe egy elinyomorúságos helyzetben volt. Gyakorlatilag mindenki szenvedett, úgy írja egyik magyarázat, hogy Izrael sötét korszakát élte. Amikor Áház uralkodott, 20 évesen volt király, 16 évig uralkodott Izraelben, csak egy cselekedete, saját fiát elégette áldozatul az idegen istenek előtt. És ha valaki saját fiát föláldozza, akkor milyen lehet némteg a sorsa? Tehát borzasztó. Tehát reménytelenség volt, kilátástalanság, sötétség, és ebbe éltek, és akkor hangzott el Izraels proféta szava, hogy egy ígéret. Egy fiú adatik nekünk, aki megvált bennünket, az uralom az ő vállán lesz. Hát erre az ígéretre hát kb. 700 évet kellett várni, hogy beteljesedjen. Tehát Isten ígér és beteljesíti, hogy mikor teljesíti be, azt nem tudjuk. Itt nagyon messze volt a beteljesedés, de egy reményt adott, hogy lesz változás. Hogyha nem nekünk, akkor az utódainknak. De nem marad minden így, ahogy van. És Istennek ezek a nevei, amiket adott, el tudjuk sorolni? Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévalóság atya, vagy örökkévaló atya, békesség fejedelme. Tehát csodálatos, erős, örökkévaló békesség. Vagy pedig, másik oldal, tanácsos Isten atya fejedelem. Tehát mind a kettő oldalra jelzők is, meg hogy ki Isten, tehát egy kifejez valamit. És az első rész, hogyha egy kicsit így boncolgatjuk ezeket a kifejezéseket, hogy még mi a gyermeknek a neve, vagy csodálatos tanácsos. Hát szükségünk van tanácsra? Hát szükségünk van tanácsra. És hát rengeteg tanácsadó van mostában. A gyermekem ezt igaz, kerestek a tanácsadókat is, meg magatok is próbáltok tanácsot adni másnak. Házassági tanácsadó, pszichológiai tanácsadó, életviteli tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, mert lehet sorolni, tanácsadók sokasága, és van egy olyan tanácsadó, Amerikában egy példa volt, ezt így elmondom nektek kicsit részletesen, rehabilitációs tanácsadó. Hogy volt egy, ezt egy idős ember mondta el, utána, hogy én kivettem a bizonságtételből megtért ember időskorában, és fiatalon volt egy esete, amikor egy gyermek megszületett, és mindenféle testi fogyatékossággal. arca eldeformált volt, nyomorék volt, tehát rengeteg minden baj volt, és ez a rehabilitációs tanácsot adott a szülőknek, hogy hogyan kell pénzt szerezni a műtétekre, hova menjenek műteni, hogyan lehet rehabilitálni a gyermeket, hogy hogyan lehet fölkészíteni erre az életre. És úgymond egy csoda történt, mert a gyermek rendbe jött. Középiskolás korára már nem lehetett megkülönböztetni a normál megszületett gyermekt, aki felnőtt. Teljesen rehabilitálódott. És egy csoda történt az életében, úgymond idézőjelben. És akkor megkérdezte az ember, hogy mit gondoltok most, mi van ezzel a gyermekkel? Nem, nem ő volt. Hát azt mondja, a börtön büntetését tölti, mert gyilkosságért életfogytiglant kapott. Tehát ez ember akkor jött rá, amikor ezzel szembesült, hogy ő meg tudta menteni ennek az embernek, ennek a fiúnak, ennek a kisgyermeknek az életét testileg. Nem tudta megmenteni lelkileg. És akkor azt mondta, elhatározta, hogy fordít rajta. Hát, hogy én kivettem a bizonságtételből, a szakmáját nem hagyta ott, de a lélekre helyezte hangsúlyt. Hogyha megment valakit, akkor a lelkét mentse meg. És a teste meggyógyul, az egy plusz dolog, de a lelke szabaduljon meg, a lelke legyen szabad. És nekünk ilyen tanácsadóra van szükségünk. Hogy a lelkünk az épüljön, az kerüljön közelebb Istenhez, az szabaduljon meg. Most nézzünk egy példát. Jézus, amikor tanácsot ad. Emlékeztek a bűnös nő esetére? Amikor oda viszik Jézus láb elé, hát szerintem ledobják oda, hogy itt van egy bűnös nő, hogy meg kell kövezni. Mert paráználkodott. És benne van a törvényben, hogy aki paráználkodott, azt meg kell kövezni. És erre milyen válasz lehet? Szerintem két válasz, igaz? Kövezzük meg, vagy ne kövezzük meg. Ez a tehát egyértelmű. És ha azt mondja Jézus, hogy kövezzük meg, akkor ilyen a kegyelmes Isten, így szeret az embert. Ha azt mondjuk, hogy ne kövezzük meg, hát benne van Mózes törvényében, hogy nem szabad megkövezni. És mi jön Jézusnak a tanácsa? Igaz, elmondja. Hát tudjátok, igaz, hogy aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Csodálatos, nem? Hogy kövezzétek meg. Itt van. Mind követettel kövezzétek meg, mert méltó halálra. De ki dobja rá az első követ, aki büntelen. És akkor sorba ledobálták a köveket, és elmentek. Hát ilyen Istennek a tanácsa. Amikor, hát Salamon is emlékeztek rá, amikor volt a gyermek, hogy ki a gyermek, ennyi a gyermek, és akkor azt mondja, hogy vágjátok kettő gyermeket. Azért a gyermek, aki legyen egyik fel az egyiké, másik fel a másiké. Tehát, hogyha egy ember mondan tanácsot, akkor legyen ez a gyermek, és akkor úgy eldönteni. De amikor Istentől jön a tanács, akkor ez teljesen más, és gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Egy olyan oldalról világítja meg a dolgokat, amit ember nem tud megtenni. Mert Isten tanácsol bennünket. És jó, hogyha mi is odafordulunk ez a csodálatos tanácsadóhoz. Hát milyen kérdésekkel fordultunk Istenhez? Hát mindennel. Minden kérdéssel. Életünknek a minden problémáival, apróbb, nagyobb dolgaival. Én egy csodabogár vagyok bizonyos szempontból, mert sokszor a legapróbb dolgok nyomoztak legjobban. És valamikor nagy dolgokat meg úgy viszonylag könnyedén kezelek. De összetörnek apróságok. És azzal is Istenhez lehet menni. A nagy dolgokkal is. De a legfontosabb, hogy menjünk Istenhez? Az életünkkel. Hogy Uram, itt vagyok, leteszem eléd az életemet, leteszem a bűneimet, mondd meg, hogy hogyan tovább. Igaz, ez egy nagy kérdés, amikor valaki először jön Istenhez, hogy teljesen megszokott az élete, a bűnös élete. Hogy megszokottak a barátok, megszokott az osztálytársak, megszokottak a szokások, hogy miket kell tenni, és átadom az életemet Istennek, hogyan tovább. Hát én amikor megházasodtam, egy hasonlót éltem át, hogy megkértem Erika kezét, tényleg úgy végig volt a gondolat, hogy hogyan lehet ezt véghez vinni, tehát a megkérést, hogy mit fogok neki mondani, és igen mondott. Hogyan tovább? Amikor megkérdezte a apukám, hogy hol fogtok lakni? Hát mondom, ezen én nem gondolkoztam. Miből fogtok megélni? Hát ezzel se gondolkoztam. Hogyan tovább? És nyilván ez nem egy követendő példa, azért mondom el, hogy ezt így csináljátok, mert ez egy eszemben dolog volt, de Isten itt megtartott, és azt lehet mondani, hogy ő volt a tanácsadónk, ő tanácsolt. Hát nyilván jöttek testvéri segítség, szülői segítség, alá nyúltak sok oldalról, de mégis el tudom mondani, hogy Isten volt az, aki átvezetett bennünket mindenen. Tehát minden körülmények között, és ő volt az, aki megtartott mindez ideig. Ő a mi tanácsadónk. Tehát minden dologgal lehet hozzáfordulni. És aki még nem ismer Istent, hát elmondom, hogy Jézus a te tanácsadót is akar lenni. A te személyes tanácsadód, és az akar lenni, hogy hozzáfordulhass minden egyes dologban. Na most hogy lehet ezt így lefordítani, hogy a konkrét dologra, hogy történik ez a tanácsadás? Most ezt már sokszor hallottuk, hogy hallottátok, csak egy röviden összefoglalva. Hát az egyik, hogy figyeljünk a Szent Lélekre, Istennek a vezetésére. Mert ő kijelenti magát. Amikor Gála is egyszer itt volt, hogy nagyon megérintett az ő szolgálata, mert azt mondta, hogy Isten ezerféleképpen szól. Hogy hogyan? Azt nem tudom. De szól. És hogyha valaki ráfigyel, akkor megérte az ő hangját. Megtudjuk, hogy hogyan szól. És mint az előbbi példából is látszott, amikor a bűnös nőnél mondott valamit, sokszor olyan oldalra jön a válasz, amit el sem tudunk képzelni. De az biztos, hogyha valaki ráfigyel, oda teszi az életét, kitárja az ő szívét, akkor Jézus fog szólni hozzá. Akkor a másik, hogy mi szóljunk ő hozzá. Tehát az imádkozásban. Amikor Jézus Krisztus itt volt a földön, akkor Isten fia volt, mint a Szent Háromság, igaz? Atya, Fiú, Szent Lélek egy. Jézus öröktől fogva van, ott hagyta az isteni dicsőségét, mindent, ami Istentől van, megüresítette magát, lejött erre a földre, és emberi formát vett föl, és hogy volt a kapcsolódás az atyával? Imádkozás által. Szükséges volt neki imádkozni. Rendszeresen imádkozott, rendszeresen odaborult, amennyire tudott, próbált egyedül is Istennel lenni, és egy volt. És ezzel példát mutatott nekünk, hogy ahogy Isten tette, vagy Jézus Krisztus tette, mi is úgy tegyük, hogy boruljunk oda Isten elé. Akkor következő, hogy olvassuk a Bibliát. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Hát ezt a Biblia úgy van megírva, nem úgy, mint egy jogi könyv, hogy jogszabály, hogy addig foltozgatják, amíg valami értelmes dolog ki nem jön belőle, hanem úgy van megírva, hogy ha valaki beletekint, akkor megtalálja Istent, hogyha nyitott szívvel tekint vele. És úgy van megírva, hogy a bölcsek előtt is el lehet zárni ezek a tudások, ezek az ismeretek. A legegyszerűbb ember is, a legkisebb gyermek is megértheti, de a tanult, okos, bölcs ember se értheti meg, hogyha nem Istenre figyel. Csak belegabajodik. Egy gubas lesz a gondolataiba, és mindenféle dolgok kijöhetnek belőle, még az Isten tagadás is. De ha valaki úgy tekint rá, hogy Uram, itt vagyok, szólj a te igéd által, és ő fog szólni. És a negyedik, hát járja bölcsekkel. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. Hát a bölcsek most ilyen értelemben, a hívő értelemben a keresztények, a testvérek, akik már megismerték az igazságot, megismerték Istennek az útját, megismerték, hogy lehet oda jutni Istenhez, hogyan szabadulhatok meg a bűneimtől, hogyan tisztulhatok meg, hogyan ismertem föl Isten akaratát. Járj a bölcsekkel. Keresd azokat a helyeket, ahol a bölcsek vannak. Keresd a gyülekezetet, keresd az alkalmakat, keresd a testvéreket. Hát ebbe is lehet fejlődni, igaz testvérek? Lehet gyakorolni. Mert itt is megtalálhatjuk Isten akaratát. Amikor valamikor tanácsot kérünk, kértem én is, mondok konkrét példát, testvérektől. És az volt a tanács, először, hogy elmondták, hogy mit csináljak, és ez jó volt. Aztán rájöttek, hogy én erre rákaptam, és utána azt mondták, hogy kérdezd meg Istentől. És nem mondták el direktbe, hogy mit csináljak. Hát rosszul esett. De ez volt a jó tanács. Kérdezd meg Istentől. Mert jó az, hogy van közbenjáró Isten és ember között, egy másik testvér, de jobb, hogyha nincs. Csak Jézus Krisztus a közbenjáró. Amikor hozzáfordulunk, és közvetlen kapcsolatban vagyunk vele. Nem kell még egy ember. De mégis jó a testvéri közösség, amikor kérek egy tanácsot, és nem direkt tanácsot kapok. Hanem elmondanak példákat, elmondják, hogy én így éltem meg, én úgy éltem meg, és egyszer csak kiviláglik, hogy ez Istennek az akarata. Ezt kell tennem, erre kell mennem. Amikor bennem érlelődik meg az, és ez kellenek a testvérek. Hát ilyen a tanácsos, csodálatos tanácsos a mi Urunk. És erős Isten is. Amikor megalkotta ezt az egész világot, azt mondta, hogy legyen, és lett. Legyen világosság, és lett világosság. És itt az erő, én úgy gondolom, hogy a legjobban, legnagyobb mértékben akkor jött elő, amikor a szeretettel párosulva az életét adta értünk. Tehát meg micsoda erő kellett ahhoz, hogy magára vegye a világ bűnét. Micsoda erő kellett ahhoz, hogy a keresztet fölvállalja. Mert sokan embert feszítettek keresztet. Nem tudom milyen számba, 10 000-eket, 100 000-eket, nagyon sokat. Még lehet, hogy volt ilyen eszkita, aki azt mondta, hogy feszítsetek engem keresztre, vagy más helyet meghalt. De Jézus Krisztus volt az egyedüli, aki nem volt méltó halálra, a bűneinkért halt meg, és mindannyiunk bűnét a magára vette. Mindannyiunkét. Ő volt az egyedüli tiszta áldozat, Istennek a tiszta áldozata. De micsoda erő kellett ehhez? És elszenvedni azt is, amit nekünk sose kell elszenvedni, hogy azt mondta, hogy én Isten, miért hagytál el engemet? Amikor Isten már nem tudta nézni azt a sok bűnt, sok nyomorúságot, amit az én bűnöm is okozott, ami ott volt rajta, és elhagyta az Úr. És így mutatta meg az erejét, hogy véghez vitte. És ahogy, hogy egy kis részt mi is kapunk ebből, mert mit mondta apostol? Hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Krisztus, hogyha Krisztusban vagyunk, akkor krisztusi természet részesei vagyunk. Ő nagyon sokat tett, nem mi is tudunk tenni valamennyit. Mert isteni természet részesei vagyunk. Aztán mi a örökkévaló atya? Bocsánat, hogy élő példa. Jéz apukája volt az, aki úgy beszélt az atyáról, mint a... Én szeretnék úgy ismerni, jó atya. A jó atya ezt tette, a jó atya azt tette, hogy nagyon, nagyon közel érezte magához, legalábbis én így éltem meg apukádat, hogy ott volt mindig mellette, és igen, hogy úgy fordult hozzá, mint az édesapukájához. Hogy édesapám ezt tette, édesapám azt mondta. Édesapám, amikor itt volt a Földön, azt mondta, én és az atya egy vagyunk, aki engem látott, látta az atyát. Tehát Jézus Krisztust, aki találkozott vele, látta, együtt volt vele, az látta az atyát is. És érdekes, amikor Jézus szól, és hogy tekintett azokra az emberekre, akik körülötte voltak. Két példa van. Az egyik, hogy tehát fiamnak és lányomnak szólította őket. Amikor a vérfolyásos asszonyt meggyógyította, hát hány évet is lehetett a vérfolyásos asszony, 14 évig volt a betegsége, hát lehet, hogy Jézus egykorú, de még az is lehet, hogy idősebb volt nála. És azt mondta, hogy lányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Leányom. Érdekes. És a másik, oda vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Bízzál, fiam, megbocsátatnak a te bűneid. Fiam. Tehát így tekint ránk Isten, hogy leányom, fiam. Sajnos az életrendje, hogy a szüleink azok elmennek, elhunynak, meghalnak. A mennyi atya az mindig velünk van. Minden körülmények között. És ő az, aki ott van, hozzáfordulhatunk bizalommal. És azt mondja, hogy gyermekem, fiam, leányom, én szeretlek téged, várlak téged, megsegítelek téged, tanácsot adok. Hát ilyen atyánk van nekünk. És akkor békesség fejedelme. amikor hát hogy indult az ige? Amikor beszéltünk Áhász királyról, a legnyomorultabb állapotban volt, és azt mondja, hogy a békesség fejedelme el fog jönni hozzátok. Hogyha a földi királyok azok próbálnak élni ezen a világon, és mit szülnek? Békétlenséget, háborút, szitkot, nyomorúságot, nincstelenséget, mert teli vannak kapzsisággal, teli vannak önzéssel. De amikor Jézus Krisztus uralkodik, akkor mit hoz el? A béke országát. Hát az 1000 éves béke országban fog ez talán itt a földön kiteljesedni. Tudom, erről volt most prédikáció, hogy ki így látja, ki úgy látja, de én úgy látom, hogy 1000 éves béke ország lesz, és akkor fogjuk Jézus Krisztussal együtt uralkodni, mi. És az a kérdés, hogy ez a békesség, ez hogy van a mi szívünkben? Mert a békesség fejedelme nem csak a világba akar békességet hozni, hanem a mi szívünkbe is békességet akar hozni. És azt akarja, hogy ott mindenek felett való békesség töltsön el bennünket. Emlékszem, hogy egyszer volt egy ilyen példa, amikor egy bűnből megszabadultam, nagyon sokat imádkoztam, gyötrődtem, könyörögtem Istenhez, és Isten megadta a szabadulást, és elfeküdtem aludni, és elfolyt rajtam a békesség. Tehát egy csodálatos érzés volt, hogy elöntött Istennek a békessége. És jó ezt megtapasztalni, amikor Isten adja az ő békességét. És nem csak a békességét, a béketűrést is, meg minden mást vele együtt, az örömöt, ezek tünetei annak, hogy valaki Jézus Krisztussal jár. Hát sokszor így testvérek így kérdezik a másikat, hogy van-e benned békességed? Egy dolog, hogy erre megyünk, arra megyünk. Istentől van, nem Istentől? Van-e benned békességed? Legalább ez legyen. Békességed van benne? Akkor menj. Ez így, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Istennek a békessége. És ezt kinek ígérte? Az Úr. Mindenkinek. Nem csak Gábornak, mindenkinek ígérte. Hogy Istennek a békessége mindenkit megőriz. De előtte ott van, hogy imádságban és könyörgésben. Hogy mindent tegyünk le elé. Szoktuk ezt gyakorolni? Sokszor nagyon nehéz, mert el vagyunk a mi kínlódásainkkal. De ha letesszük Isten elé, akkor Isten békességét kapjuk cserébe. Hát megéri letenni. És még egy utolsó ezzel kapcsolatban, hogy erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme, és csodálatos tanácsadó, ez Isten fia, Jézus Krisztus. És mi is Isten gyermekei vagyunk, mi is Isten fiai vagyunk. És ezek a tulajdonságok, amik itt Jézus Krisztus fiára jellemzőek, ez ránk is jellemző. Nem a mértékben, nyilván ő a tanácsadó, mi meg tudunk tanácsot adni. Ő az örökkévaló Atya, ő az Atya, mi meg atyák vagyunk, bizonyos értelemben, amik nekünk adatott. Ő a fejedelem. Nekünk is van területünk, ami felett uralkodhatunk, és ami a mi részünk. És mi is tudunk tanácsot adni másoknak. De ő a tanácsadó. Hogy éljünk úgy, hogy ez látszódjon rajtunk. Hogy amikor valaki ránk néz, akkor Jézus Krisztus lássa. Hát azért vagyunk ebben a világban. Mint hogy nem rejtethetik el a gyertyatartó, mert fénylik, hogy a hegyen épített város sem rejtettek el, mert fénylik, így mi is fénylünk. Csak mondja az ige, hogy a só meg ne izetüljön, igaz? És a bennünk lévő világosság nagy sötétség legyen, mert akkor nem Istenre mutatunk. Még egy ígét szeretnék felolvasni, ami már nem szeretnénk róla beszélni, csak hogy így befejezésképpen, ez Jézus vissza fog jönni, és legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az Uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felüvezi magát, és asztalhoz ülheti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha éjfélkor, vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy melyik órában jön el a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Tehát ti is legyetek készen. Amen.